Sziasztok! Én Derecske Zoltán vagyok, ez pedig ismét az én műsorom, a műsorom.hu podcast adása. Ezen a héten is beszélgetni fogok bizonyos témákról, ami benneteket szerintem érdekelni fog. Főként nyilván a modern alkoholfogyasztás lesz elsődlegesen terítéken, de szerintem most ideje egy kicsit áttérni egy olyan témára, ami szintén sokakat izgat, érdekel, hiszen a lineáris, tehát a hagyományos televíziózás évtizedek óta határozza meg ezt a tartalomfogyasztásunkat, gyakorlatilag ebbe szocializálódtunk, csomó mindent neki köszönhetünk, és azt gondolom, hogy erről azért is érdemes beszélni, hiszen a streaming előre nyomulásával sokan várták azt, hogy a kábel tévé, a hagyományos tévé visszaszorul, sokkal látványosabban visszaszorul, mint amit most látunk, és majd mindenhol streaming lesz, és csak online platformokon fogunk különböző műsorokat nézni. Én azt gondolom, hogy én is beleestem talán az első időben ebbe a hibába, hogy egyrészt alulbecsültem a kábel televíziózásnak a jövőjét, másosorban pedig a streaminget gondoltam sokkal inkább fejletnek, vagy mondjuk így, hogy sokkal rátermettebbnek, mint amit most gyakorlatilag látunk. Ebben nyilván van csomó minden tényező, ami befolyásolhatja a kulturális dolog, az emberek hozzáállás, az edukáció, ami szerintem szintén egy nagyon fontos dolog, a sporttartalmak megtalálása, hiszen többször felhívtam arra a figyelmet, hogy a sport mindig meghatározó kérdése volt ennek az egész dolognak, és lehet filmekről, sorozatokról, realitikről beszélgetni, de amíg a sport uralja a kábeltelevíziót, persze a sok más különböző műsor mellett, addig a kábeltelevíziónak konkrétan mindig lesz jövője. Ez a szimbiózis, tehát amit mostanában lehet látni, hogy kezd kialakulni a streaming és a hagyományos televízió között, ez nyilván a tartalomfogyasztás evolúciójának ezen szakaszában, erről már ugye tettem utalást, hogy egy teljesen új gyakorlatot fog kialakítani, és nyilván nem csak bennünk nézőkbe, fogyasztókba, hanem a kábel televízióknak a főnökei, a tartalom előállítók között is egy új trendet fog kialakítani. Azért nem akarok belemenni konkrétan sem TV2, sem RTL Klub, meg semmilyen más hagyományos kábel, szóval kereskedelmi csatorna dolgaiba, mert egyrészt annyira nem látok bele, mint amennyire szerintem például az adott témához szükséges lenne. Az viszont sokkal érdekesebb, hogyha nézői oldalról közelítjük meg ezt a dolgot, tehát hogy mit vártunk mondjuk, de menjünk sorba, hogy mit vártunk 2010-es évek környéken előtte, és mit vártunk mondjuk a pandémia óta. Nyilván itt azért lesznek kisebb-nagyobb ugrások, de megpróbálom azért ezt jól összefoglalni, hogy érthető legyen. Tehát szerintem kezdjük azzal, hogy maga a streaming, tehát az a VOD formátum, az nem most találódott ki, nem most került egyszer csak a felszínre, ezt az HBO Go-val mi magyarok már azért 2015, vagy még korábban is megtapasztaltuk. Megint más kérdés, hogy pont ez az HBO az, amelyik most egy kicsit felülírta ezt az egész európai gondolkodás moráját. Nem tudom, hogy ennek hosszú távon majd milyen szakmai nézői dolgai lesznek, erről beszéltünk, és majd beszélünk is nyilván később. De hogy, és akkor tényleg, hogyha 2000-es éveknek a kábel televíziót nézzük, akkor azért egy igen komoly túlkínálat volt. Ez jellemzően a tengeren túlon volt nagyon érezhető, nagyon ez a peak sorozat, dumping, ami letarolta gyakorlatilag a tengeren túli piacot, az fokozatosan szivárgott át a magyar kábelcsatornákra, és a különböző idősávokban megjelenő, főként nyilván amerikai sorozatok baromi népszerűek voltak. és az, hogy hetente jöttek új epizódok, és tényleg azért csomó olyan mafiózókat, nyilván mondjuk a mafiózókat pont az HBO-n lehetett látni, megpróbálok mondjuk a Lost köré egy olyan nézői magatartást felépíteni, ami jól mutatja azt, hogy a kábeltelevíziónál kialakult dolgok, azok egy-egyben nem ültethetőek át a streamingbe. Már csak azért sem, mert vannak bizonyos műfajú sorozatok, aminél a binge-watching ez nem működik. Tehát a sorozatdalálás ez nem működik például egy sitcomnál, aminek azért szerintem mondjuk, ha egy két pasi meg egy kicsi veszük ide, akkor ott sokkal inkább működik ez a egyik nap ezt a részt, a másik nap, vagy mondjuk nyilván itt az ismétlések, meg a premier között különbségek vannak, de hogy sokkal jobban működött ez a sitcomoknál, mint mondjuk egy akciósorozatnál. A 24, ami sokkal kevésbé szivágott, tehát például, ha jól emlékszem, akkor talán szinkronosan nem is nagyon volt. Ennek utána kell nézni, mert én mindig csak felirattal láttam. Nekem megvan például az egész, de hogy ez is egy... Tehát hogyha visszakanyarodunk a Lost-ra, ami tényleg egy kult sorozat volt, és... több százezer ember, vagy milliós nagyságrendben tehető azoknak a száma, akiket leültetett a tévé elé, az egy teljesen új kulturális dolgot jelentett a magyar nézőknek. Ugyanez volt nyilván a Netflix megjelenésénél, az HBO Go-nak a VOD platformja, az a 2014-15-ös időszakban, amikor én például aktívan felfedeztem, akkor még sokkal kevésbé volt Magyarországon népszerű. Tehát, és akkor tényleg kanyarodjunk vissza arra a részére, hogy a kábeltelevízió az olyan szinten beivadott szerintem a kelet-európai mozgástérbe, hogy, és akkor tényleg főleg itt, hogyha a sorozatok most már kevésbé keresünk mondjuk sorozatot a kábeltévén, de például a napi realitik, amiket a különböző kereskedelmi csatornák gyártanak, azokat még rendszeresen ott keressük. Például az én párom is rendszeresen ott keresi, ebben szerintem az égvilágon semmi nincsen. Attól függetlenül, hogy például én igényesség és felépítés módjában ezt mennyire tartom jó dolognak, az megint más kérdés, mert ez mindig egyéni ízlés kérdése. Ha neki tetszik, akkor neki tetszik. Nekem például soha nem tetszett az X-faktor, de tudom pontosan, hogy ez mekkora tömegeket tudott megmozgatni, és a jövőben is mekkora tömeget tud megmozgatni. És nem gondolnám, hogy Kelet-Európában egy streaming platformmal készült reality, az kezdeti, tehát az első lépésében nem gondolom, hogy ugyanakkor tömeget tudna megmozgatni. Lehet, hogy tévedek, ez is elképzelhető, de én most úgy látom, hogy a kettőt nem lehet majd egy lapon említeni. Tehát vannak erősségek, amit nagyon jól működnek a streamingen, és vannak nagyon jó műfajok. Szerintem ilyen lehet például a saját gyártású Survivor sorozatok, ez a túlélős dolgok, meg a sztárok által ilyen különböző vetélkedő környezetben felvett dolgok, ezek mind sokkal jobban működhetnek egyelőre kábel televíziós vonalon. És akkor a sport, ami tényleg egy kötött idősávot igényel, tehát ott nem kevésbé van azok tehát kevésbé vannak olyan emberek, akik szeretik mondjuk a hajnalba vagy másnap megnézni az adott meccset, az előző napi meccset. Nekem nem probléma. Egy bajnokok ligáját nyilván egy elődöntőt azért annyira nem. Azt azért az ember nyilván élőben nézi, de egy jégkorong, egy kosárlabda, egy baseball vagy bármi más, az nekem nem jelent a soha problémát, hogy ezt másnap kellett megnéznem. Vagy éjjel volt, többször is, hogy felébredtem, és tudtam, hogy éjjel kettőkor mondjuk egy fontos meccs lesz, de egyszer nem bírtam felkelni, nem bírtam bekapcsolni a tévét, és úgy voltam vele, hogy jó, akkor mondjuk elmegyek dolgozni, és akkor majd a hazajövök, addig egy kicsit ilyen social media csönd lesz körülöttem, bár ezt nyilván soha nem tudtam úgy betartani, hogy kellett volna, de hogy ilyen dolgokkal próbáltam azt azért kivitelezni, hol sikerült, hol nem, de a leg Tehát a többség számára a sport az mindig egy kötött idősában néző műsort jelentett. És mivel hogy Európában jellemzően a sportközvetítési jogok annyira szerteágazóak, és annyi minden van, ami befolyásolja ezeknek a jogoknak a gyakorlását, hogy szinte lehetetlen ezt értelmezhetően, jól kivitelezhetően egy platformba belesűríteni. Talán azért is jobb így megfogalmazni és így hozzáállni a dologhoz, mert ez a megközelítés mutatja, hogy mekkora lemaradásban vagyunk mondjuk a major sportok tekintetében Amerikában. Én azért mondanám azt, hogy lemaradásban, hiszen ez nem biztos, hogy jó az adott akár fociról beszélgetünk, akár teniszről, vagy akármilyen, bármilyen más közvetítésről. A mai viszonylatokban, a mai gazdasági és marketing szempontok szerint sokkal versenyképesebbek azok a portfóliók, amik egységesebben vannak kezelve. Példának okán elmondom, hogy érdekesebb a Major League, a MLS, tehát a Major League Soccer, az amerikai foci, ami az európai focinak a major bajnoksága, és Amerikában tényleg baromi népszerű. Olvastam olyan adatokat, hogy a pandémia alatt majdnem 30%-a, vagy több mint 30%-kal megnövekedett az európai foci iránti kereslet, és akkor nyilván az ottani kábelszolgáltatók, és főként a streaming, tehát a TNT, az ESPN és társai, ezek azonnal rávetették magukra, és azonnal úgy kezdték el kialakítani a programmingot, hogy ezek a jogok az saját kezükben legyen. Nyilván náluk ez egy más, mert ott azért vannak a helyi piacokat védő különböző jogalkotások, amiknek az a lényege, hogy amikor van egy adott mondjuk Atlantában, akkor Atlantának a baseball, az amerikai foci vagy a kosárlabda meccseit, azt mindig a helyi KTV helyezte előtérben, és hogyha mondjuk egy MLB TV vagy egy más ilyen globálisabb streaming platform is adta a meccset, akkor ott mindig szünet, tehát blokkolva volt az adott körzetben, tehát Atlanta vonzás körzetében, vagy az egész régióban is blokkolva volt ez a mérkőzés, pont azért, hogy a helyi szolgáltatót védjék az ő érdekeit. Itt csak ennyiben más a helyzet, de nagy vonalakban azért ott a jogok külön kiterjednek a streamingre, és külön kiterjednek a kábel tévére. Amit most, és akkor visszakanyodok a MLS-hez, a Major League Soccerhez, amit most az Apple egy teljesen új, sokak számára akár a jövőt jelentő megoldással próbál meg kiegyenlíteni, ebben pedig partnerre találta a MLS szempontjából, hiszen abba állapodott meg a két fél, tehát a Sportliga az MLS oldaláról, az Apple pedig a média oldaláról, hogy ezen túl 2023-tól a mérkőzéseket az Apple TV-n egy külön dedikált szekcióban fogja közvetíteni, de bizonyos számú mérkőzéseket kiad, kiközvetíti saját, nyilván megint a saját platformján az Apple TV Plus-ra. Ez azért is forradalmi dolog, mert itt nem lesznek majd sem Atlantában, sem New York körzetében, sem máshol blokkolások, tehát attól függetlenül, hogy a helyi média, a lokális média leközvetítheti a mérkőzéseket, ettől függetlenül nem lesznek blokkolva az adott platformon sem, ami egy teljesen új, tehát Amerikában is egy teljesen új dolgot jelent. sokkal versenyképesebbé teheti a ligát is, tehát az MLS sokkal opcionálisabban tud terjeszkedni, és ezzel, mivel hogy ez egy globális szerződés, amivel például, ha jól tudom, az Apple TV garantál a ligának $250 millió nyereséget havonta, hiszen azért itt mivel az Apple TV-n külön szekcióban lesznek az összes mérkőzés elérhető egy külön szolgáltatásban, ezért a bevételek arányosan fognak elosztani a liga és az Apple között. Itt azért nagyon jól látni, hogy az Apple felmérte annak a jelentőségét, hogy aki most élen jár a dolgoknak a megreformálásában, tehát aki tud valami újat, valami olyan új terméket adni a fogyasztók, tehát a nézők asztalára, a saját platformon belül, az baromi nagyot tud szakítani. Én nagyon sok mindent várok ettől, mert ha csak belegondolunk abba, hogy az Amazon Prime, aki az NFL Sunday meccseket fogja majd közvetíteni most, ha jól tudom, szeptember 14-e, 7-e, valahogy ebben a tájékában, akkor az például nem globális jelentőség, az csak Amerikára vonatkozik. Ebben én nagyon-nagyon régóta kutakodom, hogy olvastam olyat, hogy globális, de azt, amikor rákérdeztem az Amazonnál, akkor ők cáfolták, és azt mondták, hogy nem, ez csak amerikai piacra értendő. De azért ott az Amazonnál a Prime szolgáltatásnak vannak lehetőségek külön csatornákra. Tehát maga az Amazon platformon belül vannak ilyen csatornák, amiken elő lehet fizetni, és én nem tartom kizártnak egyébként, hogy bármikor eltörölhetik ezt a lokációs korlátot, és ezt csak Magyarországon is bizonyos dolgok elérhetőek lesznek. Ez csak egyébként annak a függvénye, hogy az Amazon mikor kezd Magyarországban gondolkozni. Hiszen most van egy Amazon Prime Video, az Amazon Prime Video az egy Prime szolgáltatásnak a videó, vagy igen, tehát Amazon Prime logisztikai csomagkiszállító prémium szolgáltatásnak egy videós mellékszolgáltatása. Ezt talán így a legérthetőbben el lehet mondani, és elérhető nálunk ez a szolgáltatás, csomó minden már magyarul, például a Gyűrűk Ura sorozat is már szinkronosan ott virít a platformon, de maga a Prime szolgáltatás az Magyarországon nem élhető el. Tehát ezzel a Prime szolgáltatás előnyei, hogy 24 órás kiszállítás, akár a napszakon belül, tehát hogy és még csomó minden dolgot lehetne ide sorolni, tehát ezek a dolgok nem elérhetőek. Ami azonban, hogyha az Amazon megnyitja a szolgáltatás Magyarországon is, akkor egy teljesen új dolog fog majd szerintem megvalósulni, amivel akár az NFL is beköszönhet Magyarországra. Sokan cicentenek majd hirtelen, hogy de hát hogy köszönne be, amikor itt Magyarországon is van NFL, kábel TV is adja, van is streaming platform, van a Red Zone, tehát hogy azért nem ismeretlen, tehát aki NFL-t akar nézni, az most tudja nézni. De itt a jövőben azért sokkal inkább arra fog a hangsúly fektetni, hogy az adott platformokon belül, tehát senki nem akar arra játszani, hogy kismillió platform legyen, amin az ember néha már nem is tudja nyomon követni, hogy ki mit, hogyan, és akkor vissza lehet térni nyugodtan egy ilyen katyvasz, egy kezelhetetlen dolog lesz a kezünkben, több szegmensben. Sokkal egyszerűbb, hogyha mondjuk egy Amazon belül az ember összeollózza, összelegózza magában, hogy ő melyik csatornákat, vagy melyik opciókat szeretné látni a platformján, ami már egyébként működik nyugaton, és akkor ezek szerint tudja nézni az adott sportcsatornát. Ettől azért nagyon-nagyon messze vagyunk. Tehát fontos kihangsúlyozni, hogy ez Magyarországon jelenleg még nincs, ahogy például az Apple a baseball meccseket, amiket idén kezdett el péntekenként közvetíteni, azok sincsenek. Itt is megint hozzá kell tenni, hogy azt olvastam, hogy ez a liga egyéni szerződése miatt alakult így, nem feltétlen azért, mert védené mondjuk a magyar kábeltévét, mert például az NHL az ESPN által úgy közvetíti az ESPN Playeren, hogy nem védi például az aréna meccseit. Ez azért elég érdekes, hogy az egyik megállapodik, a másik nem. Nyilván itt egy ilyen puhatolózás és egy kicsit ilyen piaci felmérés jellege van a dolognak, de amint ez megtörténik, és én például azt várom, hogy a rájátszás meccseinél ott is kinyílik majd az Apple, és láthatunk ott is. Ami szerintem egy baromi izgalmas dolog, mert hogy akkor nem kell külön előfizetni egy másik szolgáltatása, hanem azon belül egy plusz videótáj kiegészítés, egy videó műsortáj kiegészítés, ami sokkal vonzóvá teheti az adott műsortárat. Itt a vonzóság, ami szerintem jelentős tényező lesz majd a jövőben, hiszen mindenki arra próbál meg összpontosítani, hogy saját műsortárát, a saját platformját tegye vonzóvá. Az már mellékes, hogy mint mondjuk az Amazon esetében, hogy össze kell dominózni mondjuk a csatornákat. Ha most meg akarnám bolondítani a dolgot, akkor az egy YouTube TV-t is ide venném, ami Amerikában szintén egy népszerű dolognak számít. Tehát ott is csatornákat lehet összeválogatni, és akkor a YouTube platform, ami gyakorlatilag majdnem minden okos tévé, minden mobiltelefonon, minden számítógépen és ezernyi eszközön elérhető, akkor az ott összeollózott dolgok szintén elérhetőek. Ez egy tényleg izgalmas dolog, és azok, akik inkább amiatt riadnak vissza, hogy a kábel tévé egy év, Magyarországon például egy éves hűséggel lehet még mindig hozzáférni, az egy szerintem még mindig egy olyan tényező, ami működik, de talán időkérdés, hogy mikor fog ez megváltozni. Miért? Azért, mert ahogy az emberek mindennapjaiba beleívódik az, hogy vannak platformok, amiket saját maga válogat össze, akár havonta más összetétellel, havonta más felhozatallal, mert hogy itt tök simán meg lehet azt csinálni, hogyha van mondjuk egy Giro, vagy egy Tour, vagy van egy NHL idény, egy baseball idény, vagy egy magyar bajnokság, akkor itt lehet matekolni, és lehet a dolgokkal játszani. Ez izgalmassá és sokkal szabadabbá teszi az egész dolgot. Igen ám, de a kábel tévénél, hogyha mondjuk mi azt szeretnénk, hogy az Premier League meccseket nézhessük a Bundesliga meccsekkel, mellette nézzünk azért NFL-t, mert kell a Sport TV, meg kell még mellette darts, és a többi, akkor nekünk egy évre előre kell gondolkoznunk. És azért, amikor már ennyire sok költség lesz a platform rezsiben, akkor az emberek már sokkal józanabbul és sokkal racionálisabban gondolkoznak ebben a témában. És nem tudom megmondani, hogy ez mikor jön el, mert csomó minden dolgot nem gondoltam volna, ami megtörtént az elmúlt 2 évben, és csomó mindenre gondoltam, ami nem történt meg az elmúlt 2 évben. Tehát nehéz jóslatokba bocsátkozni, de az biztos, hogy sokáig tartani egy éves kábeltévés hűségidőt szerintem 2022-ben, se 23-ban nem lehet. A másik, ami szerintem megint egy jelentős, az a hubok, amire azért szeretném felhívni a figyelmet, hiszen a hubokban annyi izgalmas dolog rejtőzik. Elég csak az HBO Max esetében, a Warner, a HBO és Cartoon Network, és majd nyilván lesz egy nem most, szeretném felhívni a figyelmet, de nem most, de később lehet egy Eurosport Hub is, ami és még csomó minden más, ami a portfólióba, Mike a portfólióba beletartozik. Tehát felmész a platformra, és azt mondod, hogy jó, akkor te megnézed a Warner újdonságokat, megnézed az HBO újdonságokat, megnézed, mert tudod, hogy egyébként maga a szolgáltatótól, maga a streamertől megkapod a kért tartalmakat, te előfizettél, ezért fizettél elő. És akkor ugyanitt a Disney Plus esetében, hogy felmész a platformra, és akkor azt mondod, hogy Star, azt mondod, hogy Star Wars, azt mondod, hogy Marvel, tehát egy csomó olyan dolog közül választhatsz, ami a te ízlésvilágodat képviseli. Itt viszont a Disney Plus esetében egy nagyon érdekes dologra kell megint csak kitérni, ez pedig a Hulu, ami nekünk itt Magyarországon egy tök idegen dolognak számít, de Amerikában például ezt Amerikában a Hulu, ha jót, amely 40 millió körüli előfizetéssel rendelkezik, egy 15 éves platformról beszélünk, tehát már 2007-8 környékén már megjelent a piacon, és azért elég népszerű. Ha jól tudom, akkor Comcast és a Disneynek van benne érdekeltsége. Arányosan, ha jól tudom, akkor még mindig a 33% az, amiről megy majd itt a jogi és a különböző licenc és szerződési dolog, hiszen 2023, tehát amikor megvette a Murdoch Birodalomtól a Disney a saját Fox Birodalmát, akkor úgy került be a Hulu-ba is, hogy 2024-ben az aktuális részvény árfolyamon meg kell, hogy vásárolja a Comcast-től a megmaradt részvényeket. Ez azért érdekes, mert fordítva is megtörténhet. Tehát akár a Comcast is megvásárolhatja a Disney-t, mint a Hulu-t a Disney-től, és akkor itt ez egy tök érdekes dolog fog kialakulni, vagyis kezdjük az, hogy miért érdemes a Hulu. Azért, mert amit most látunk Stars műsorták kiegészítésként a Disney Plus-on, az valójában a Hulu. Valójában csomó olyan dolog, például a Gyilkos a házban, ami Hulu originál, nálunk pedig Stars originál, és ez azért van így, mert a Hulu az kifejezetten Amerikában, és nem is akar külföldön terjeszkedni, viszont a Disney opcionálisan gondolkozik a Hulu tartalmakkal, hiszen neki teljes ráhatással és teljes irányítása van a Hulu fölött. Erről egyébként már korábban írtam. Tehát innentől kezdve neki ezeket a tartalmakat valamilyen módon el kell adni Európába is, és nem csak Európába is, hanem Dél-Amerikában, ott például a Stars az külön platformként létezik, tehát ott például nincs Disney Plus, hanem ott Stars van. Tehát, és akkor így kitalálta azt, hogy külön márkát hoz létre, ami szerintem tök jól csinálta, és viszont egyszer csak majd dönteni kell a Hulu sorsáról, mert a Hulu azért ott az elég komoly tőkék, és azért a Hulu-nak van egy márkája Amerikában, és nem is értem egyébként, hogy most ez a katyvasz, amit a Disney Plus körül van, hogy ráindított a Disney egy saját streaming platformot Amerikába, Hulu-ra, miközben a Comcast is ráindította a Peacockot a Hulu-ra. Tehát, hogy mind a kettőnek van egy saját streaming szolgáltatása, de közben mind a kettőnek ott van a Hulu. Tehát a Hulu egy ilyen nem is idegen test, de egy igen vonzó és igen termetes dolognak számít. Tehát annak a sorsa akár plusz-minuszban csomó mindent jelentett 2024-ben. És sok olyan hang is napvilágra kelt, hogy a Disney tudatosan nem akarja a Hulu-t nyomni, és kevesebb energiát fektet bele, azért, mert minél inkább értékesebb a Hulu, neki annál többet kell fizetnie érte 2024-ben. Azért ez sem egy elhanyagolható tényező. És hogyha a Disney Plus jövőjét kezdjük el ebbe a szegmensben végig tekinteni, akkor azt láthatjuk, hogy a csak a Star Wars-ból megint csak nem tud szerintem hosszú távon. Tehát annyi dolog nincs benne, amivel 2-300 millió előfizetőt állandóan napirenden lehet tartani. Tehát ennél szerintem sokkal több kell. Tehát amit most látunk, annál szerintem több kell. tök jók a Star Wars dolgok, tök jók a Marvel dolgok, de egy idő után az nagyon leszűkítheti a mozgásterét a Disneynek, hiába van ott neki egyébként az ESPN, amelyik Európában is sokkal fajsúlyosabb lehet a jövőben, és a National Geographic is egy szintén egy olyan hábja a Disneynek, ami szerintem sokkal értékesebb annál, mint amit most látunk belőle. Ezt most nem Magyarországból kell kiindulni, hiszen Magyarországon a National Geographic egyelőre egy ilyen is-is tényező, van is, jönnek is rá tartalmak, főként azért felirattal, de például Amerika szépség, American Beauty természetfilm, ami egyébként most jött ki pár napja, az nem érkezett meg Magyarországra, nekem ez egy kicsit ilyen furcsa dolog, hogy egy jelentős ilyen gigaprojekt, és nem jön ki magyar felirata, de sem, de ez nyilván megvan ennek az oka, de hogy abból is sokkal többet lehetne kihozni. Tehát voltaképp én úgy látom, hogy ezeket a hábokat, amik azért állandó finom hanguláson esnek át, sokkal racionálisabban lehetne kezelni, akár az HBO Max, akár a Disney tekintetében nézzük, és az Apple az megmaradt szerintem a jelenlegi nyomvonalon, tényleg kiegészítve azzal, hogy a sporttartalmak, ő is például csomó olyan dologra még pályázik, ami szintén gazdagíthatja a sporttal a saját műsorterát, tehát a Major League Soccer, a baseball, ez csak egy, lehet, hogy csak egy kezdés, mert hogy még csomó minden dolog változhat. És hogyha ezt megpróbáljuk rávetíteni a hazai kábeles tévé viszonylatban, idevetve azt, hogy az HBO hogyan kezeli a tartalomgyártását Európában, akkor még tök nyugodtan ráér, neki azért akkora félnivaló jelen pillanatban még nincsen, hiszen azért a saját műsorokkal még mindig elég jó közönséget lehet elérni. Nyilván ez a jó közönség már messze van attól, ami volt 5-10 évvel ezelőtt, de hát maga a világ is messze van attól. És hogyha beszélgetek szakmai berkekben ezekről a dolgokról, akkor mindenki azt mondja, hogy mi csomó mindentől nagyon messze vagyunk. Tehát a sporttartalmak is még az, hogy egyáltalán magyar vonatkozással megjelenjenek Magyarországon sport közvetítések, és most nem a Eurosportnak a playerre gondolok, ami úgy érhető el az applikációban, hogy át van tükrözve gyakorlatilag egy az egyben a Eurosport műsorai, de a reklámmentes változatban például magyar kommentár nincs, erről már többször beszéltem. Tehát, hogy egy olyan platform, vagy egy olyan műsortár kiegészítés, ami viszonylag több magyar vonatkozás, vagy egyetem bármilyen magyar vonatkozást tartalmaz, hát ettől még nagyon messze vagyunk. Tehát, még ha be is jön Európában ez például a brit BT Sports-szal kötött Warner szerződés, ami 2024 és 2025 közé tehető, akkor annak a hozadék, amire elér ide hozzánk, egyetlen elére hozzánk, bármilyen formában, az kérdéses. Így ebből kiindulva a sport az egy Jolly Joker jelen pillanatban a kábel televízió számára, a saját műsor, a saját realiték, a saját vetélkedők és tehetségkutatók szintén, tehát ezek már egy olyan masszív dolgot jelenthetnek, amivel valami messze van még az, hogy érdemben jelentősebb erőviszonyváltást legyen a streaming és a hagyományos lineáris televízió között, az megint más dolog, hogy nagy számban előfordulnak azok az előfizetők, akik egyszerűen szimplán lemondják, mert nem akarnak egy évet, tehát hogy talán jobban járna, hogyha egy megfelelő előkészítéssel és piaci felméréssel elbúcsúznánk rövid időn belül ettől az egyéves hűségidőtől, sokkal, például én azt gondolom, hogy a Vodafone-nak csomó olyan fejlesztése és technológiája adott lenne ahhoz, akár csak platform szinten, a set-top boxból a Vodafone TV-ből indulunk ki, ami internet alapon is kell, hogy működjön, tehát akkor ebből eredően gyakorlatilag majdnem minden háztartásban elérhető lenne. Nem tudom, hogy ezek a háttértárgyások most hogyan zajlanak, de ez egy izgalmas dolog lenne szerintem. Tehát, hogyha összegezni kellene a streaming helyzetét, és az, hogy dübörög-e még a kábel televízió, vagy hanyatlik, akkor én mindenképpen azt mondanám, hogy a streaming egyre jelentősebb tényezővé válik Magyarországon, egyre komolyabb előfizetői tábort fog tudni gyűjteni maga köré. Ez főként a szabadság, a laza és a prémium műsortálaknak köszönhetők, viszont még nem tartunk ott, hogy a kábel televízió jelentőset veszíteni a pozíciójába, veszít, veszít, folyamatosan veszít, de hogy mikor jön ez a pont, amikor ilyen jelentőségű változtásokat kell majd eszközölni, hát ezt nehéz most megmondani. Én azért azt várom, hogy ez a 2023 éves dolog, ez be fog következni. Hát meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek szép délután, szép estét kívánok. Sziasztok!